Sanokblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal.
Sziasztok, itt egy újabb adásra jelentkezik a Sanokblog podcast Bálinttal és Petrával, Szia Petra, hogy vagy?
Szia Bálint, köszönöm szépen, jó? Ha bele a csávos pólódba vagy, akkor tudom, hogy már jön a nyár, vagy jön a tavasz, vagy jön a római torna.
A római torna. Úgy voltam vele, hogy tavaly szerencsét hozott Fábinál. Igaz, hogy a végén vettem föl, de mondom, most előre fölveszem, hogy még több szerencsét hozza.
Grazie.
Na. Úgyhogy Róma, azzal fogunk foglalkozni majd az adás végén, de még előtte visszatérünk, hogy mi történt Madridban, mert hogy két piszok jó döntőn vagyunk túl. Tényleg nem tudom, mikor volt ilyen, hogy a női és a férfi döntő is kegyetlen jó volt.
Hát lehet, hogy egy kicsit itt visszakapta, a nézők visszakapták, meg a szervezők visszakapták azt a feladás hullámot, meg sérülés hullámot, ami Madridot sújtotta, és amiről majd szintén beszélünk, mert így a hétvége, a szombat, vasárnap viszont tényleg baromi jó lett. Tehát azért ez két olyan döntő volt, ha csak az egyik van, az is egy olyan beszédtémát szolgáltat a podcasthez, hogy majd így kihúzzuk fél órára, vagy 40 percet, de mind a két döntő tényleg eszméletlen jó volt.
Ami viszont nem volt olyan jó, azok a sérülések, mert vannak sérültjeink, róluk is fogunk beszélni, Róma kapcsán is, meg a Garros kapcsán is, és hogyha sérültek és Garros, akkor Djokovic esélyi akár emelkedhetnek is, erről is fogunk egy-két szót ejteni, és hát kitérünk az adás legfontosabb témájára is, majd egy pár percben, hiszen összetört szívekről kell beszámolnunk, Tsitsipas és Badosa úgy néz ki, hogy végzett egymással. Hogy nem úgy. Külön váltak útjaik.
Igen. Élnek még mind a ketten, ha minden igaz.
És jóban vannak, csak külön mentek. Az álompár tehát szakított. Cicidószának off. Na, de akkor Andrej Rubljov Monte Carlo után Madridban is tornát tudott nyerni. Ezres salakos tornát Zverev, Murray, Djokovic és Nadal után, ugye? Ha jól emlékszem, ez a névsor.
Szép,
ide iratkozott föl. Igen. Nagyon komoly volt ez a madridi torna amúgy. Tehát már eleve az, ahogy Ozsi Alészem eljutott a döntőig. Ahogy Rubljov eljutott a döntőig, mint később kiderült, tehát ő annyira beteg volt, de annyira, mint én mondjuk pár év, ugye, amikor nem volt hangom.
3-4 hónapon keresztül beteg volt elég.
Olyan lázas volt, alig bírt mozogni.
Arról nem beszélve, hogy mennyire másnapos voltál.
Hagyjál már. Szóval, alig bírt mozogni, annyira lázas volt. Tehát volt olyan, hogy azt mondta, hogy én föladom. És aztán az orvosokat is dicsérte a győzelmi beszédében, mert azt mondta, hogy ha ők nincsenek, akkor nincs ez a trófea, és akkor ő hazamegy már idő előtt. De végül úgy alakult, hogy Félix Ozsi Alészem ellen játszott egy igen-igen jó mérkőzést.
Ugye eleve már ez a madridi torna szerintem ilyen szempontból ilyen kakukktojás volt, részben a sérülések miatt is, amiről majd később fogunk beszélni, de hát hogyha ránéztél mondjuk az elődöntő sorra, és egy héttel korábban ugye azt mondom neked, figyelj Bálint, Taylor Fritz Andrej Rubljovval, Jirzsi Lehecska pedig Félix Ozsi Alészemmel játszik majd a madridi elődöntőben, akkor nagyon kiröhögsz, nem?
Hát akkor nem tudom, akkor abból indulok ki, igen, hogy lehet, hogy van egy másik madridi torna, ami mondjuk egy 250-es torna, vagy egy 500-as torna, de az, hogy ezres tornán ilyen meglepő eredmény szülessen, ez pont arra vezethető egy picit vissza, amiről az előző adásban beszéltünk, ez annyira kifacsarja ez a terhelés a játékosokat, hogy egyszerűen nem bírják. Tehát nem lehet konstans 8 tornán keresztül jól teljesíteni egymás után. Az
vagy lehetetlen. Csak a legnagyobbak tudnak, tehát amikor Rafael Nadal csinált ilyen salakos söpréseket néhány év, jó sok évvel ezelőtt, amikor megnyert minden madridi, vagy minden ezres salakost, és aztán még a Garrost is, csak úgy, ja, és a Barcelonát is így sikerült belebillyeszteni a dolgokba, de hát ezt tényleg csak a legnagyobbak tudják, most már ezt nem.
Ez nem fenntartható. Erről két dolog jutott eszembe, és az egyik az nem feltétlen nekem jutott eszembe, csak láttam az interneten. Az egyik az, hogy ami most nekem eszembe jutott, hogy ez annyira felemeli még inkább Nadal teljesítményét, és kiemeli ebből a salakos mezőnyből, hogy ez tényleg nagyon durva. És a másik, amit azt hiszem, egy kommentet láttam, hogy kommentet nem mindig szoktunk szemlézni, de ebbe azért megtaláltam a szemlézni valót, vagy az elemezni valót, hogy annyit változott a tenisz, annyira erőtenisz lett mindenkinek az ütet, mindenki agyonüti 130-140-ekkel ütik a labdát. Uh-huh. Ez nyilván nagyon jól hangzik, nagyon szép, mert meg nem tudom, tényleg agyonütik a labdát, és ez az, hogy de gyors a tenisz, de jó a tenisz, mit tudom, de ez iszonyatosan igénybe veszi a testedet. És az, hogy Nadal Nadalék idejében még nagyon nem így volt a tenisz, nagyon nem ez volt. Ott sokkal inkább a taktikai részekre mentek rá, vagy a kivéreztetésre, a mozgatásra, egymás taktikailag kicselezésére, nem az, hogy leütöm a pályáról, hogy ez is benne lehet abban, hogy Nadalék ezt jobban tudták menedzselni fizikálisan. Nadalnál azért nyilván ez kettővel el kell osztani, mert nem tudom hány tornát kihagyott sérülés miatt, de régebben nem volt jellemző ennyire az erőtenisz. Ez neked van valami?
Hát ez egyébként tényleg így van, és talán ez összefügg azzal a sérülés hullámmal, amit most látunk itt a salak szezon közepén. Olyan fiatal játékosoktól, akik fizikailag tényleg nagyon jó állapotban vannak, de még ők sem bírják ezt a fajta terhelést, és nyilván inkább most legyél sérült, mint a Roland Garroson, ezt is értem, hogy itt biztos, hogy vannak óvatosságok is ezekben a visszalépésekben, feladásokban, stb. De azért látunk olyat, mondjuk elég Jiří Lehecska példáját előhozni, aki tényleg brutálisan erős tenisszel jutott el az elődöntőig, és meggyőződésem, hogy juthatott volna el egyébként a döntőig is, hogyha nem sérül meg az Ozsi Aliassim elleni elődöntőben, de nem lehet ezt hosszú távon bírni, és ez rettentő nehéz. Benne van az is, hogy a salakszezonból, ha kiemelsz egy tornát, ahol az erőtenisszel tényleg sokáig lehet jutni, az nyilván a madridi erről. Nagyon sokat beszéltünk, magaslat, gyorsabb körülmények, főleg, hogyha befedik a Caja Mágicát, akkor az gyakorlatilag egy fedett pályás tornával illik fel. Nem is csoda, hogy mondjuk egy Rubjov Ozsi Aliassim döntőt lát, amit bármelyik 500-as vagy 1000-es fedett pálya döntőjében egyébként láthatnánk. Tehát ezek összefüggenek, sok minden függ össze, de valóban igaz lehet, hogy azért itt tényleg olyan sebességgel, meg olyan erővel játszanak ezek a fiatal játékosok, mert muszáj nekik egyébként, mert muszáj, így lehet csak előre verekedni magadat a világranglistán, vagy egy Grand Slam tornán, hogy ebben benne lehet az, hogy mondjuk azt nézett, hogy Carlos Alcaraz, most ott tartunk, hogy 22 évesen, 2-3 havonta valamiféle sérüléssel néz szembe. Még egy Jannik Sinner is, aki azért nem volt annyira sérülékony,
de az elején igen.
Az elején igen, de az aztán megerősödött, igen. És utána azt hitted, hogy nincs, őt nem lehet utána onnan leütni a pályáról, de igen. Tehát, hogy ezek nagyon, nagyon nehéz dolgok. Ugyanakkor viszont, most meg kell néznünk majd a római tornát, meg a Garros, de elsősorban a római tornát, ami ugye egy híresen, Madridhoz képest híresen lassabb salak, főleg, hogy olyan az idő is, hogy ott például előjön-e újra az, amit mondtál, hogy taktikával, vagy fifikával, vagy nem feltétlenül csak erővel lehet nyerni, hanem mondjuk egy Daniel Medvedev, hogyha türelmes, akkor mondjuk egy római tornát is meg tud nyerni. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés sok szempontból.
Igen, Ozsi Aliassim ebből a szempontból sem meglepő, hogy eljutott a döntőig, mm-hmm. Minden másból viszont igen, hiszen igen. Neki nagyon nem volt jó az előző pár, hát most már mit kell mondani?
Másfél éve.
Másfél éve, nem?
Hát úgy mondanám, hogy ugye tavaly ősszel kellett volna megvédeni azt a brutális fedett pályás sorozatát, amit 2022 őszén láttunk tőle, akkor a US Open után és gyakorlatilag a világbajnokságig nem kapott ki, tehát így kész, vége, ott mindenkit megvédeni, és ezt a részét nem tudta megvédeni. Nem tudom, hogy ez összefüggötte azzal, hogy pontokat kell védenie, vagy már előtte kezdődött ez a rosszabb sorozat, de hát igen, ez egy bő egy év már szerintem.
Mondom az idei statisztikát. Uh-huh. Idén 0-10 top 75-ösök ellen.
Júj.
Így jutott el most döntőbe, tehát nagyon nem.
És jutott el mennyi? Két gémre volt a győzelemtől.
Igen, tehát hogy itt most nagyon kijött neki a lépés, és egyébként megint Gilgrost szavait kell elővennünk, aki elemezte a mérkőzést a saját podcastjében. Ő mondta azt, hogy az az érzése Ozsi Aliassimmel kapcsolatban, és ez nagyon jó meglátás szerintem, hogy neki, tehát mi kellett ahhoz, hogy ő mondjuk hatodik legyen a világranglistán, három tornát agyon kellett nyernie magát a fedett pályán, tavasszal is tornákat kellett nyernie, és úgy kellett szerválnia, mint az álom. Uh-huh. És ez nem jött, ez nem fenntartható annyira ez a játék, neki muszáj, hogy jöjjenek az első szervái, mert különben sebezhetőbb. És hogyha nincs meg az önbizalma, nincs meg a körülmények nyújtotta segítség, úgymond, hogy fedett pálya, hogy gyorsborítás, stb., akkor az ő játéka az nem feltétlen top 10-es ilyen szempontból. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sok múlik azon, hogy milyenek a körülmények.
Tehát a steril körülmények között, mármint Ozsi Aliassim szempontjából steril körülmények között ő top 10-es játékos, nem steril körülmények között viszont nem.
Ha megy neki a játék, és leszerválja a csillagokat az égről, akkor el tudott jutni oda. Uh-huh. Ha viszont nem, akkor mondjuk a fonákját Gil szerint az átlagosnál sem magasabb, tehát egy átlagos fonákja van szerinte. A tenyerese nyilván nagyon jó és nagyon erős, de ahhoz, hogy a tenyeressel tudjon irányítani, ahhoz kell az első szerva. Mert a második szerváját meg lehet támadni. Ebből erre láttunk sok példát egyébként Madridban is a döntőben Rubioftól. De most kijött a lépés Ozsi Eliassinnek, és ebből a szempontból nem biztos, hogy ő visszatért, hanem csak kijött neki a lépés.
Hát azért voltak szerencsés napjai, maradjunk annyiban. Hát tehát ugye jutni egy ATP 1000-es döntőjük, hogy 4-ből 3 meccsen vagy nem álltak ki ellene, vagy nem kellett befejeznie a mérkőzést, pedig hát azért egy Jannik Sinner ellen megnéztem volna, az egy nagy adok-kapok vagy gyors meccs lehetett volna, hogyha az általad is említett körülmények állnak, tehát mondjuk behozza az első szerváját és tud irányítani tenyeressel, szerintem az egy nagyon nagy meccs lehetett volna. Nyilván azt kell mondanunk, hogy a Casper Ruud elleni győzelem az a Ruud-féle elmúlt heteket elnézve egy nagy skalpnak számít, ugyanakkor Madridban nem olyan nagyon meglepő talán, de hát nem nagyon kellett végigjátszani sem a Mensik elleni mérkőzést, ami szintén lehetett volna egy kakuktojás meccs. Arról beszéltünk, hogy Mensik játékában azért benne van a veszély. Sinner ellen nem kellett kiállnia, hogy Lehecska ellen 6 játékot kellett lejátszania, és szerintem az is nagyon nagy szerencse volt, hogy fedett pályás körülmények között játszották a madridi döntőt, ami növelt, őszintén szóval én azt hittem, hogy simábban nyer Rubioff majd előzetesen, de nyilván látva a körülményeket, azt mondtam, hogy jó, abból lehet egy jó fedett pályás meccs, ami kiki meccs lesz, és egy-két ponton múlik majd, mert végül is ez is lett.
És nem felejtjük el, meg nem becsüljük le azt, hogy a legyőzte Ruudot, ez tényleg egy nagy skalp, viszont ha mondjuk 10 meccset kéne lejátszaniuk egymás ellen, mondjuk egy éven belül, akkor én nem tudom, hogy 7-szer ne Ruudot választanám mondjuk.
Abszolút. Attól függ, hol? Nyilván a Róma is alakon, vagy a Garroson?
Én bárhol. Tehát én szerintem...
Nem.
Én szerintem 7-szer meg tudja verni Ozsi Eliassimot.
Ja, hogy Ruud, azt hittem fordítva. Jó,
Nem, mondom Ruudot, tehát hogy ne Ruudot válasszam, ahhoz valami óriási csoda kéne,
igen,
így
értem,
akartam felvezetni,
mondasz, hogy,
hogy szerintem 10-ből 7-szer Ruud legyőzi hosszú távon. Tehát most oké, hogy legyőzte Ozsi Eliassim, nagy dolog, de hogyha mintát akarunk generálni belőle, és hosszú távon nézzük, akkor én inkább Ruudot választom.
Nyilván Rotterdamban, egy Bázelben, vagy a madridi fedett pályán, igen, le lehet győzni Ruudot, mindenhol máshol, igen, 10-ből 7-szer valószínűleg a norvég nyerne.
Úgyhogy Ozsi Eliassim előtt le a kalappa egyébként olyan szempontból viszont, hogy azért ő nagyon-nagyon szenvedett az elmúlt időszakban, és az, hogy tudja folytatni, motiváltá tudja tenni magát, nem esik ki mondjuk egy második fordulóban, bár azért mostanában ez is elő szokott vele fordulni, de hogy azért még ott tud lenni, tehát hogyha, mert egy dolog, hogy ott van, ott is kell tudni lenni, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát ki kell használni a lehetőségeket, és ez mondjuk most nagyon szerencsésen kijött, hogy feladták kellene, de a döntőben azért nagyon megnehezítette Rubioff dolgát.
Igen, és ezt jó volt látni, függetlenül attól, hogy tényleg el kell ismernünk, hogy a körülmények segítették Ozsi Eliassimot. Ugyanakkor viszont úgy veszítette el ezt a mérkőzést, ahogy sejtettük, hogy Ozsi Eliassim elveszíti. Hogy mondjuk tartja a szerváját egészen addig, amíg 6-4-5-5 van, és aztán tartja a szerváját egészen addig, amíg a döntőszett tiebreakig kell szerválni, és valahogy eljut az ellenfél 2 meccs labdáig, és akkor viszont jön 2-2-s hiba.
Az azért kár volt, igen, hogy befejeződött a meccs.
Főleg úgy, hogy azért, valljuk be őszintén, a szervája tartotta életben Ozsi Eliassimot, és azt viszont nagyon sokáig.
Hát valami, nem is tudom hány százalékban ütötte be pontosan, de volt olyan szakasza a meccsnek, és az talán már a meccs vége felé volt, hogy 50% körül volt a vissza nem menő adogatások első után. Hát az Jézusom, hát az nagyon komoly, hogy minden második nem megy vissza, ez ilyen füves borításon szokott előfordulni.
Na jó, de ezben benne van viszont Rubioffnak a fogadó teljesítménye, amiről van egy érdekes gondolatmeneted.
Hát igen, ezt is ugye Gilnél hallottuk, hogy ő találta ki ezt, hogy kaszinófogadás igazából, ezt a fantázia nevet pont rá
mi
az amerikai kolléga.
Mi civilizált nevet rá,
de hogy ugye megpróbálja kitalálni, hogy hova jön az adogatás, elhatározza az ütőfogását, és rááll, és üt egy hatalmasat. És gyakorlatilag, hogyha ez
beleszáll gyakorlatilag.
Beleszáll a ritönbe, igen. De hogy ehhez kell az, hogy eltalálja az oldalt. És ahhoz, hogy ez működjön, és ami működött most, az, hogy Ozsi Eliassim adogatása kiszámítható volt. Mégpedig úgy, hogy előny oldalon, második szett végén ugye 6-5-nél adogatott Ozsi Eliassim, és ott úgy bukta a szerváját, hogy az első szettben gyakorlatilag előny oldalon 66%-ban a T-vonalhoz belülre ütötte az elsőket, és nagyjából ilyen 17%-ban ütötte
kifelé.
A fonákjára Rubioffnak, igen, kifelé. És aztán Rubjov 6-5-nél odament az edzőjéhez, és mondták neki, hogy nyomás alatt a T-vonalra fog ütni adogatást. És volt ugye 15-30, és utána lejátszottak 3 pontot, és abból kétszer bejött ez. Hogy nyomás alatt, előny oldalon, ugye volt egy megnyert pontja Félix Ocsi Eliassimnak, viszont utána...
Szetlabdánál, nem? Ott már...
Igen, igen, tehát 15-40 volt, és akkor egyenlő oldalon játszottak egy pontot, amit egyébként elrontott Rubjov, de utána megint visszamentek előny oldalra, és mind a két előny oldalon lejátszott pontnál...
T-vonal.
Elhatározta, beleszállt, és két iszonyú jó return tudott ütni. És ez ugye tendencia, hogy a T-vonalra szervál, akkor én elindulok előre a T-vonal felé, és előnyben vagyok. Tehát muszáj variálni a jobban a szerváját Ocsi Eliassimnek, mert különben ezek a kaszinó fogadások, ahogy Gilgross fogalmazott, ezek működni fognak, és ez más ellen is működik.
Tehát ez a kaszinó returnnek a párja, úgymond, vagy hogy mondják ezt a yin-yang párja, az a kiszámítható adogatás, vagy az adogatásban való tendenciának az észrevétele, akkor is, hogyha ezt te veszed észre, akkor is, ha az edző csúgja meg majd kívülről, mert ugye a tendencia az mindig azt mutatja, hogy nem azt jelenti, hogy mindig oda fog szerválni valaki, hanem azt, hogy pressure pointnál, tehát fontos pontnál, jó eséllyel abban bízik, ha csak nem gondolkozik egy kicsit fordítva, de akkor szoktak lenni ugye a bonyodalmak, de hát, ezek szerint kaszinószervával a kiszámíthatóság kijátszható.
Igen, igen, érdekes. Tehát ez is mutatja azt, hogy mennyire mentális játék ez az egész, és mennyire fontosak az edzők. Tehát ezt nem lehet kihangsúlyozni, hogy amióta van coaching, ha nincs coaching, akkor Rubjov lehet, hogy fölpukkan, hogy úristen, vagy szétpukkan az agya, hogy úristen, nem tudom visszaadni a szerváját, megőrülök, és kapott egy fülest kintről, és azt be tudta építeni.
Igen, ugye ezért ez is érdekes az, hogy a coaching mennyit segít az olyan játékosoknak, akik nem feltétlenül gondolkodnak a pályán. Mármint, hogy ezt most ezzel nem Rubjovot akarom leírni, de vannak olyan játékosok, mondjuk Novák Djokovic vagy Daniil Medvegyev, akik ezt egyébként maguktól is észreveszik, mert olyan szinten figyelik a játékot, hogy ő a második szett 5-5-nél már el tudja dönteni, hogy hú, pressure pointnál 15-30-tól kezdve végig előny oldalról egyenesbe fogom kapni a szervát. Vannak olyanok, akiknek ezt meg kell mondani, és vannak olyanok, akik ezt egyébként észreveszik, csak esetleg tudatosítani kell bennük jobban. Tehát ez is egy nagyon érdekes része a tenisz mentális erejének, és abban, ahogy Rubjov egyébként viselkedett. És amúgy azt kell mondanom, hogy Rubjov viszont ezen a madridi héten mentálisan valami borzasztó jól teljesített, főleg a körülményeket tekintve, mert ugye ezt csak a diátadon tudtuk meg, hogy ő igazából tényleg mocsok rosszul volt egész héten. Kicsit talán hasonlíthatjuk szerintem a szituációt anélkül, hogy tudnánk, hogy pontosan mi volt a baj, azon kívül, hogy volt láza is, de hát gondolom ez fajta valami súlyosabb ilyen influenza, vagy akármilyen betegség lehetett, hogy kicsit olyan lehetett, mint ahogy Djokovic végigvitte tavaly a párizsi menetelését a bőrszíben.
Jaj, tényleg, volt valami.
Ő egy kicsit, hogy mondjam, túl dramatizáltam, mert minden meccs után elmondta, hogy ő milyen borzasztó rosszul van, és ennek ellenére meg tudta nyerni a trófeát. Rubjov csöndben volt, fel sem merült egyikünkben sem, hogy figyelj, ő lázas, vagy figyelj, valami gond van Rubjovval, hanem
az mondjuk sokszor felmerül, hogy valami gond van Rubjovval.
De most ezen a madridi héten egyébként ezt nem látod, hogy amennyi meccsit én közvetítettem, vagy láttam, Rubjov önmagához képest nagyon kulturáltan viselkedett, nagyon higgadt volt a nehéz helyzetekben is, és ez is egyfajta fordulópont, ami, ha azt nézzük, hogy Rubjov mennyire hihetetlenül rossz szériában volt Madrid előtt, és ugye Dubái és Madrid között, tudjuk, hogy most mire akarunk visszautalni ezzel, melyik mérkőzésre, hogy ez az a rossz széria, az egy nagyon-nagyon nehéz helyzet lehetett mentálisan Rubjovnak, és valami átkattan nála Madridban.
Igen, de erre utaltunk amúgy pont most, kivételesen bejött, amit mondtunk, ennyi kell Rubjovnál, tényleg ennyi kell, annyira jó a tenisze, hogyha ő fejben ott tud lenni, és nincs, ami kizökkenti, és felborítja ezt a lelki egyensúlyát, akkor Rubjov tenisze valami bődületes, és ezek a körülmények neki is segítenek azért, tehát, hogy nagyon gyors a pálya, az ellenfél kiszámíthatósága, az a szerva returnjének az kedvez, szóval összeálltak a csillagok Rubjovnak teljesen.
Ugyanakkor viszont, ha belegondolom, most azt mondod, hogy ideálisak voltak ebből a szempontból a körülmények, az, hogy ő rosszul volt, tehát beteg volt, az viszont egyáltalán nem volt ideális, és szerintem okot adhatott volna egy Rubjov szintű mentális erővel rendelkező játékosnak, hogy esetleg emiatt is picit kiakadjon, ugyanakkor meg lehet, hogy kicsit meg elvette a súlya. Pontosan, tehát, hogy igen, hogy egyrészt nem volt rá ereje, másrészt úgy volt vele, hogy itt most nem rajtam múlik, hanem én beteg vagyok, kiállok, megpróbálok küzdeni, de nem dől össze a világ, ha kikapok, mert ott van a fejemben az, hogy én egyébként beteg vagyok. Tehát, hogy ki se kellett volna állnom, mégis megnyertem ezt a mérkőzést, és egy picit talán leveszi az saját magával szembeni elvárásokat a válláról, mert van egy mentsége, van egy mentőve, és ez lehet, hogy egy picit higgadtabbá tette. Ez is benne van. Én nekem meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon padlóra küldte az a leléptetés Andrej Rubjovot. Azért sem nyert utána a heteken keresztül mérkőzéseket. Csak Andy Murray tudta legyőzni egészen a madridi hétig. Tehát ott azért február és március, február és május között bizony azt kell mondani, hogy az egy nagyon súlyos hullámvölgy volt Rubjovnak, és ebben biztos vagyok, hogy a leléptetés benne volt. És ehhez képest most össze tudta szedni magát.
Az Eurosport a podcastek otthona is. Kedvenc sportjaidról hetente több műsorban is beszélgetnek a csatorna kommentátorai. Iratkozz fel az Eurosport Magyarország csatornájára kedvenc podcast hallgató felületeden, és ne maradj le a legfrissebb adásokról.
Aki még összeszedte magát, az a női döntőn Iga Świątek és Arina Sabalenka, mert mind a ketten nagyon jól játszottak. Tehát, Świąteknek volt, nem láttam, csak olvastam, hogy na most ki mondja azt, hogy unalmas a női tenisz, vagy valami ilyesmi, nem tudom, ez, én Świątekből kiindulva biztos vagyok benne, hogy ezt ilyen viccesen, humorosan mondta, de ez most tényleg egy olyan női meccs volt, hogy atya isten, tehát zseniális, több mint 3 órás meccs, remek színvonal, hihetetlen izgalmak, mind a ketten hárítottak mérkőzéslabdákat, brutál jó fordulatok voltak, és végül is Świątek tudta megnyerni. És oké, hogy ez inkább Sabalenka terepe, ez a madridi salak, mert ugye magaslat, nagy ütések, nagy adogatás, stb., de itt most Świątek mentális ereje döntött szerintem.
És akkor lehet, hogy össze is tudjuk kapcsolni a férfi és a női bajnokot, mert itt a mentális erő döntött Madridban. Tehát itt nem feltétlenül a salak specialistaság vagy salakos tudás, mert Świątek salak specialista mindenkinél jobb salakon a női mezőnyben jelen pillanatban. Talán egy 100%-os onzsabőr lehet az, aki mondjuk jó lehet ebből a szempontból még mellette, de Świątek kiemelkedik salakon, de hogy te is mondtad, itt most nem feltétlenül ez döntött, mert nagyon mások voltak a körülmények, ráadásul egy a körülményeket kihasználni tudó Sabalenkával egy nagy ütővel kellett találkozni. Szerintem ez egy ilyen tökéletes összecsapása volt a női tenisz két nagy nevének jelen pillanatban, és nagyon jó színpadot kaptak hozzá, a lehető legjobbat, mert ugyanezt a meccset mondjuk a Garroson vagy Rómában Świątek szerintem simán nyeri. Ugyanezt a meccset egy gyors, kemény pályán Sabalenka simán nyeri. Vagy mondjuk az Ausztrál Openen simán nyeri, vagy a US Openen is lehet, vagy Wimbledonban is lehet. De itt, Madridban, salakon, ami Świątek terepe, ugyanakkor viszont fedett pályás, hideg, de gyors körülmények között Sabalenka is kapott esélyt, és így szerintem itt voltak a lehető legközelebb egymáshoz ebből a szempontból. És most, ha belegondolsz abba, hogy mondjuk egy Sabalenka-Świątek mérkőzést hol néznél meg, mert abból kiindulva, hogy te egy nagyon szoros meccset akarsz látni, ahol mind a ketten ki tudják hozni magukból a legjobbat, mert a körülmények ezt megengedik, akkor szerintem a Madrid is alak az. És ezt, ebben nem gondoltunk bele előzetesen, de most ez a meccs bizonyította ezt.
Igen, ez jó gondolat, mert ez tetszik. Igen.
Ja, köszönöm. Végre.
Én tudom, én agyaltam, hogy Świątek azért most már egy ideje, hát most a legutóbbi 12-ből 11 top 10-est megvert. Előző 12 mérkőzéséből top 10-esek ellen 11. Uh-huh. Iszonyatosan stabil mentálisan, és gyakorlatilag lehet, hogy ezt tartja. Tehát mondjuk Świątek játékát te hova tennéd a női teniszben?
Hát salakon első helyre, minden más területen vagy körülmények között nem feltétlenül
én,
első
én
helyre.
Azon gondolkoztam, és ez nem akarok tiszteletlen lenni Świątekkel szemben, de hogy ő úgy a világ legjobb teniszezője, hogy nem tudom, hogy mondanám-e bármelyik ütésére azt, hogy az a legjobb.
Az a jobb. Nem, szerintem sem.
És most nem tudom, hogy ezen valaki
tehát
kiakad.
Kiemel, de minden ütése kiemelkedő.
Igen, de hogy nincs. Tehát mit a Djokovicnál tudjuk például, hogy a világ legjobb fonákja gyakorlatilag az övé. Vagy volt, vagy még jelen időben. Igen. Nadal tenyerese. Federernek, szerintem Federernek is akkoriban azért tenyerese az volt a legjobbak között, vagy a legjobb. és most nyilván egy nagyhármashoz hasonlítani, és a többi, oké. De mondjuk, mint a Serena Williamsnek az adogatását ki lehetett emelni. Nem tudom, kikről beszéljük.
Még értem, amit mondasz, igen.
Bárti nyesése. Tehát mindenkinek volt egy olyan ütése, ami a világ legjobb volt. És Jonteknél a mentális ereje és a lábunkája. És ezzel lehet, nem tudom, évek
nyilván,
óta.
Nyilván ez...
A top 5-ben van mondjuk
abszolút,
a tenyerese, meg a fonákja is
fonálkja.
Jó.
Tehát minden rendben van, de az egészet az kovácsolja, vagy ragasztja össze, hogy jó a feje, és jó a lába.
Szerintem
és
ez a kettő
együtt, ez egy érdekes dolog, hogy akkor többet ér az, hogy jó a kezed, vagy jó a fejed, és jó a lábad együtt, nyilván egy nagyon magas színvonalú teniszhez, mint hogy van egy vagy kettő kiemelkedő része a játékodnak, viszont fejben vagy lábban nem vagy úgy ott. És mondjuk Sabalenka egy pont jó ellen példa, mert ugye Sabalenkának mondjuk azt, hogy az ütőereje a kiemelkedő, de se nem a lábmunkája feltétlenül, a fejét sem feltétlenül mondanám, vagy legalábbis régen biztos, hogy nem mondtuk volna. Tehát nála ez nincsen, és mégis tudtak egy ilyen jó meccset játszani, de ezt a párharcot Świątek nyerte, ami viszont egyértelműen ez fejben dőlt el sehol máshol, mert nem nagyon lehetett ezt a meccset máshol eldönteni.
Hát itt nüanszok, igen, a végén már nüanszok döntöttek ott a tiebreakben, 9-7-re nyert, azt hiszem.
Három meccslabdáról
gyakorlatilag. Nagyon jó ez a párharc igazából, néha Rybakinával kiegészülve, ez nagyon jó most a női tenisz is ilyen szempontból.
Ez tényleg jó.
Van párharc, nincs egyeduralkodó azért, azt nem lehet
azt
mondani.
Megnézném a Garroson, azért megnézném, hogy ki az, aki esetleg bele tud költözni Świątek fejébe, pont így, hogy a feje az nem nagyon beleköltözhető.
Szegény Muhova nem volt olyan messze, és ő nem volt jól, ugye, problémája volt. Vannak azért a női teniszben szerintem, akik salakon is meglepetik Świąteket, nem feltétlen Sabalenka és Rybakina, ők a gyorsabb borításon, de hogy van kihívója Świąteknek, szerintem az nagyon jó
ez egyébként
tesz.
Tök jó,
van versenyhelyzet.
Szerintem is tök jó, úgyhogy ez egy szuper döntő volt az is.
Igen, nagyon jó volt mind a két döntő. Mivel menjünk tovább, sérültekkel? Alcaraz. Sinner.
Medvegyevnek
is volt problémája.
Igen. Ugye, akkor
Madridban.
Szegény Lehecska is megsérült, Mensik is megsérült, és vannak olyan játékosok, akik nem, ugyan nem hivatalosan nem sérültek, de egy picit haloványabbak voltak ahhoz képest, hogy mondjuk mit vártuk tőlünk, mondjuk pont Madridban, ilyen szerintem Sashezverev, én tőle sokkal-sokkal többet vártam Madridban, mint korábbi kétszeres bajnok, és mint ennek a borításnak, vagy ennek a gyors salaknak a tudója, vagy akár Hurkács. Tehát azért itt most van ez a salakszezon közepi hullámvölgy ebből a szempontból. Bízzunk benne, hogy mindenki tök egészséges lesz a Roland Garrosra, hiszen ez a fő célja, gondolom mindenkinek. Én nem gondoltam, hogy Rafael Nadal még megúszta ezt a madridi hetet a többiekhez képest sokkal-sokkal jobban.
Igen, nem sérült meg. Most már azt kell mondani, hogy az a durva, hogy a Nadal nem sérül meg.
És ez egy jó dolog, mert így ő már ott van egyébként Rómában, tehát ő el fog indulni, ha csak nem történik valami óriási dolog, annál is inkább, mert selejtezőssel játszik majd az első fordulóban, tehát ott azért bőven lehet esélye, hogy nyerjen egy vagy két mérkőzést mérkőzéseket, mert azért mégiscsak a római salakhoz ő nagyon-nagyon ért, jobban is, mint a madridihoz, azért ezt tegyük hozzá, függetlenül attól, hogy nem az a hazai pálya, de bizonyos értelemben tényleg Róma a nem tudom, második legsikeresebb versenye, vagy a harmadik Monte Carlóval együtt, körülbelül erről van szó. De hogy ő ott van egészségesen, Carlos Alcaraz viszont visszalépett a római tornától, így ő gyakorlatilag úgy érkezik majd a Garrosra, hogy alig játszott csalakon, nagyon-nagyon kevés mérkőzést, hiszen ő előtte már Monte Carlóban és Barcelonában is sérülés miatt visszalépett, és végül ugye itt Madridban sem tudott bizonyítani kétszeres címvédőként. Medvegyev ott van a római főtáblán, de ő címvédő, tehát őt gondolom megpróbálják összedrótozni mindenképpen arra a versenyre, de ő is ugye föladta a Lehecska elleni negyed döntőjét. És ugye Jannik Sinner ki sem állt Ozsi Aliassim ellen, mert hogy ez a bizonyos csípősérülés itt az elmúlt napokban már zavarta őt. És biztos vagyok benne, hogy ez egy óriási elővigyázatosság döntés, mert azért Rómától visszalépni Jannik Sinner esetében az egy nagyon fontos és szerintem nehéz döntés volt, hiszen most először ment volna Grand Slam bajnokként haza, úgymond, és játszott volna, és biztos, hogy nagyon-nagyon várták amúgy őt Rómában, de ezt a döntést meg kellett hozni, és ez szerintem egy jó döntés volt függetlenül attól, hogy tényleg nagyon kellemetlen lehet a hazai ezres tornárat lemondani.
Igen, én most nézem itt az asztal.
Mit nézegetsz? Azt nézem, akartam mondani, hogy zsinórral van?
Nem, hanem, hogy azt nézem, hogy most Djokovic jön neki az asztal alól, vagy mi van? Tehát, hogy mi jöhetsz? Mindjárt Novák, mindjárt rossz van, jöhetsz.
Ez az.
Ez azért nagyon Djokovicnak.
Tehát ez az, hogy Djokovic áll, hogy tehát az, amit az a mém, hogy fürdőköpenyben izé heverészik a...
Az óriási videó, igen.
A pamlagon, vagy nem tudom micsoda, és mindenki így kidől, így a bábuk eldőlnek, és akkor így kinyitja az ajtót, hogy hello, bonjour, megérkeztem.
Ja, igen. Ez így, de egyébként meg azon gondolkoztam, hogy mégse. Tehát próbálom mind a két oldalról megvizsgálni. Tehát első blikre én is azt mondom, hogy ez most tényleg Djokovicnak brutál jól jön, hogy azok a srácok, akik tempóban képesek vele felvenni a versenyt, sőt, leütni őt a pályáról, ők most picit gyengelkednek, ez Djokovicnak nagyon jól jön. Viszont, mivel salakon vagyunk, pont hogy salakon vagyunk, tehát mondjuk, ha ez Wimbledon előtt történik, akkor azt mondom, hogy igen, ez tényleg nagyon jó esély Djokovicnak. Így, hogy salakon vagyunk, és tényleg vannak azért salak specialisták a mezőnyben, és vannak olyan játékosok, akik meg tudják nehezíteni Djokovic dolgát. Azért ezt már kemény pályán az Ausztrál Openen is láttuk, el lehet őt kapni egy-egy szetre. És most már Djokovic, amit mutatott az első negyed évben, most már azt mondom, hogy ha két ember megnehezíti Djokovic dolgát, akkor a harmadiknak már nem biztos, hogy nem lesz esélye. Hiába nem Sinner, Medvegye vagy Alcaraznak hívják.
Teljesen valid, amit mondasz, és teljesen jó gondolatmenet.
Szerintem... Lehet, hogy nem kettőnek, hanem háromnak kell megnehezíteni, de hogy azért hét meccset meg kell nyerni.
Ez teljesen így van. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt a gondolatmenetet szerintem beszéljük át jövő héten. Mármint, hogy nem jövő héten, hanem két hét múlva, amikor véget ér már a római torna, mert Djokovic elmegy Rómába.
Ja,
és ott azért kapunk egy látleletet. Szerintem egy elég komoly látleletet arról, hogy Djokovicot akkor most visszapöccintsük-e, mint fő favorit a Roland Garrosra. Bőven benne van a pakliban amúgy. Akkor is, ha nem nyeri meg a római tornát, de mondjuk eljut az elődöntőig, vagy ilyesmi, hogy az egy megfelelő mennyiségű mérce ahhoz, hogy ezt mondjuk kijelenthessük. Úgyhogy én szerintem másfél hét, két hét múlva okosabbak leszünk ebből a szempontból, hogy ez a gondolatmenet mennyire valid. De értem, amit mondasz, igen, Wimbledonnál ez sokkal érvényesebb lenne, de én most azért látom azt, hogyha egy jól sikerült római tornán van túl Djokovic, akkor az ad neki annyi erőt a Garrosra, hogy még az általad említett forgatókönyvek esetében is valahogy elvergődjön mondjuk az elődöntőig és a döntőig, és azt már rutinból megnyerje. Azt láttuk, hogy ez már Ausztráliában egyébként nem működött.
Na ezt akarom mondani, hogy önbizalom szinten lehet, hogy kap annyit, de fizikálisan, ha ő elmegy a döntőig Rómába, másfél hétig ott gürizik, és azért ez kigyalogolós pálya, tehát hogy itt nem az van, hogy tényleg pikpak egy órás meccsek alatt nyer, hanem hogyha tornát nyer mondjuk, vagy elődöntőzik, az belőle azért fizikálisan sokat kivesz.
Egyrészt igen, másrészt kellenek a meccsek. Tehát nulla meccse. Hát igen, tehát azok az idők elmúltak, hogy elmegyek Ausztráliába, és az Ausztrál Open első körös meccsem az első meccsem két hónap után, vagy három hónap után, aztán megnyerem. Ezek az idők már elmúltak. Tehát szerintem kell neki Rómában egy 4-5 kemény meccs, utána szerencsére még van egy hét. Ugye a római és a párizsi salak azért sok szempontból hasonlít, tehát hogy Djokovicnak kell a meccs. Mm-hmm. Tehát szerintem azt nem teheti meg, hogy azzal a pár Monte Carlo-i meccsével, meg mondjuk két római meccsel elmegy Párizsba, mert ott már szerintem ülni fog az, amit mondasz. Így, hogyha lesz egy jó eredmény, egy elődöntő-döntő, akkor Párizsban, ha szerencséje van, és nem egy überbrutál Jannik Sinnerbe botlik bele mondjuk az elődöntőben, mint ahogy Ausztráliában, ott már a rutin az segíthet neki, mert nem valószínű, hogy lesz még olyan játékos a legjobb négy között a Roland Garroson, aki olyan szintű tapasztalattal rendelkezik, mint ő. Tehát, hogyha ott egy Casper Ruud jön, akkor tudjuk, hogy azoknak a meccseknek mi volt a vége. Ha ott egy nem egészséges Alcaraz, egy nem teljesen egészséges Sinner jön, vagy bárki más, akkor azt Djokovic rutinból megnyerheti. Már.
Igen, érdekes lesz. Tehát érdekes lesz, ez a legjobb szó, hogy érdekes. Abszolút, szerintem abszolút. Nagyon várjuk a Garrost, hogy mi lesz így, mert annyira felborult a salakszezonnak a ritmusa, a dinamikája azzal, hogy Nadal kiszállt belőle gyakorlatilag, hogy nem tudjuk, hogy néz ki egy Nadal nélküli salakszezon felvezetése, hogy mit Igen. jelentenek a győzelmek, mit jelentenek, ha távol marad valaki, egy apró sérülés, az mennyire befolyásolja a Garros indulást, vagy a Garros szereplést, ki az, aki felbukkan a semmiből, ki az, aki a kvaliból ott marad, és esetleg tovább tud menni. Vannak lehetőségek Nadal nélkül a Garroson, ezt akarom mondani.
Egyrészt igen, másrészt Nadal viszont, ha ott lesz a Garroson, akkor viszont bárkinek elronthatja a kis sztoriát. Tehát, hogy oké, hogy én most akkor oda megyek, Casper Ruud vagyok, nagyon sok meccsen van, római negyeddöntő, elődöntő, nem tudom micsoda, ha második fordulóban játszom Rafael Nadallal, akkor mi van? És de ott lehet, hogy első fordulóban, másodikban, harmadikban, negyedikben, tehát olyan meccseken, ahol még Nadal, ha egészséges, bárkit legyőzhet. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés lesz. Ide is, meg oda is.
Na jó, most már lassan olyan, nem tudom, 35 perce beszélünk a teniszről, beszélünk a fontos dolgokról.
Na, végre.
Mi történt Cicipásszal és Badószával?
Nem tudom, te követted ezt a cicidóza dolgot,
persze,
nem?
Hogy követtem. Szakmai kötelességemnek éreztem bekövetni őket.
Akkor mi van? Tehát akkor te jobban tudod, hogy mi meg is szűnt ez az oldal? Vagy most nyilván...
Simán elképzelem, ugyanis ki is követték egymást, ezt olvastam. Tehát ki követték egymást?
Az nagyon borzasztó.
Tehát ez official. Nem tudom, gondolkoztam, hogy ezt hogy tudnánk, nyilván nem akarunk nevetni ezen, meg elvicceskedni, azért ez tényleg komoly érzelmek voltak, tételezzük fel azért, tehát jól el voltak azért, csak ilyen hirtelen szétmentek. És én gondolkoztam ezen, hogy lehetne ezt átültetni, úgyhogy beszélgessünk is róla, ne csak így elmondjuk, hogy hát szakítottak, ez van, hogy azért ez megint megmutatja azt, hogy nem olyan egyszerű ezeknek a játékosoknak a magánélete. Szóval ők, nem is tudom, hogy most felsorolnánk, hol találkozhatnak, Grand Slameken, pár ezres tornán vannak ugyanolyan helyszínen, egyébként ők januártól december közepéig úton vannak.
Igen. Mondjuk Badószal elég sokat volt Cicipásszal, mivel ő sokat volt sérült, de mindegy, értem, hogy mondasz.
De érted, igen. Amit akarok mondani, tehát most ha nem sérült két teniszező, akkor tudom, három havonta találkozik, azért az úgy nem az egészséges párkapcsolatnak a...
Nem. Főleg, hogyha hozzáteszed azt, hogy profi sportolók, és mondjuk elég az élet más területén elég intenzív életet élnek, tehát, hogy utazás, versenykörülmények, stb. Tehát ez szerintem továbbra is fennáll, hogy két profi teniszező
az nagyon
nehezen
ritka.
Oldja meg, és nagyon ritka, vagy legalábbis az aktív pályafutásuk alatt nagyon ritka. Az, hogy később már esetleg erre van reális esély, hogy egy normális párkapcsolatot fönntartsanak, vagy ha az egyik játékos sérült, a másik nem. De ez is, szerintem ez is okozhat problémát amúgy. Tehát, hogy ott ülnék Stefanos Tsitsipas boxában sérülten hónapokon keresztül, az biztos, hogy mentálisan nem jó, bármennyire is imádom Stefanost. Hát, most ugye, Paula nevében beszéltem.
Apostolos ordibálna ott a füledbe.
Ja, igen. De valahol ez sem egészséges, nem? Tehát, hogy együtt utazol az egész családdal, és hát gyakorlatilag nem tudom, hogy mennyi idejük van nekik kettesben akkor, amikor mondjuk Badósza... most ez tényleg nagyon elmert ilyen. Tehát csak ilyenekbe gondolok bele.
Hát nem kell mindig halálkom olyan venni magunkat.
Hát most gondolj bele, hogy oké, hogy Badósza sokat volt sérült, ezért jó néhány tornára el tudott utazni Cicipászékkal, de igen, akkor ott ülök az após meg anyós mellett egész nap 24 órában, meg hallgatom, hogy ordibál vele az edzésen, és akkor külön engedélyt kell kérni, hogy hadd menjünk-e ketten vacsorázni, vagy nem tudom, aludhatunk-e egy szobában, vagy elmertünk-e sétálni.
Majd a reggeli edzés,
igen. Az, hogy az anyós alapossal kell 24 órában lenned, az nem biztos, hogy feltétlenül egészséges két fiatal játékosnál.
Igen,
nem tudom. Tehát, hogy vannak ilyen érdekességek.
Önmagában is, hogyha ebből most kiveszük azt, hogy két profi teniszező, azért ez bárkitől elvárni óriási, hát nem tudom, áldozatokat követel, hogy te, hogyha kísérni akarod őt folyamatosan. Hát amit Mirkáról mondtunk mindig Federerrel kapcsolatban, hogy az, hogy ő megy vele folyamatosan, vagy ment vele folyamatosan, az iszonyú lemondásokkal jár az ő életéből. És ez nem elvárható. És nagyon nehéz így találni valakit, úgymond, vagy pár találni, vagy megtalálni a másik felét az embernek.
Hát nyilván, hogyha megnézed a mondjuk a jelenlegi nagyokat, vagy a nagy hármas, nagy négyest, mindenki gyakorlatilag tényleg a nagyon fiatal gyerekkor, hogy mondják, ez gimnáziumi szerelmével van együtt, aki nem teniszező, vagy már nem volt teniszező, amikor összejöttek, hiszen azért Mirka gyakorlatilag, amikor összejött Federerrel, utána le is zárta a pályafutását, sérülés miatt, de azért szerintem ő valahol lelkeményén tudta, hogy ez a kettő együtt amúgy nem menne két sportolónál, és ez egy nagyon nehéz dolog, lehet biztos, hogy millió más dolog is volt, amiről mi nem tudunk. Azt sem tudjuk, hogy... Tehát, hogy számomra például az is egy nagyon érdekes dolog, hogy egy párkapcsolat hogy tud úgy 100%-osan működni, hogyha az anyanyelvetek nem ugyanaz. De ez teljesen független attól, hogy sportoló
hát
vagy nem.
Hát láttunk példákat, vagy láttunk példákat valahol, de igen, de meg nem azt akarjuk mondani.
Én csak most magamból indulok ki, hogyha én nem tudnám magam kifejezni az anyanyelvemen valakinek, ja. Akkor az már egy picit szűkíteni azokat a kommunikációs lehetőségeket, ami szerintem kell ahhoz, hogy egy párkapcsolat mondjuk kommunikációs szinten tökéletesen működjön.
És most ne értsetek félre minket, nem azt mondjuk, hogy ez egy borzasztó dolog egy teniszezőnek, a barátnőjének vagy a párjának lenni. Tehát nyilván vannak ennek előnyei is, meg vannak ennek olyan dolgai, amik tök pozitívak, csak hogy nem minden a csillogás, ezt akartuk mondani, mert igen. Általában csak azt látjuk.
Kérdés az, hogy ez például milyen hatással lesz Cicipászra, akivel kapcsolatban az elmúlt egy évben azért sokszor felmerült az, hogy nem figyel, nem 100%-osan koncentrál a teniszre, mintha nem lenne ott teljesen, és hogy ebben lehet, hogy Badósza is benne van, hogy erre most ő jött rá, vagy a másik jött rá, vagy ez most tényleg, tehát ez egy nagyon érdekes ilyen pszichológiai kérdés. De majd meglátjuk. Okosabbak leszünk pár hónap múlva.
Az biztos. Meg egy héttel később is okosabbak leszünk, mert hogy most jön Róma, és én úgy döntöttem, hogy ennek utána járok ennek a sztorinak, és én el fogok menni Rómába. És meg fogom nézni, hogy mi a helyzet velük. Úgyhogy jön majd jövő héten egy élménybeszámoló, és...
Hát,
megbeszéljük, hogy akkor történt.
Kívánom, hogy lássad azt, akit szeretnél látni ott hát, a római salakon.
Reméljük, igen.
Én tudom, hogy ki az, úgyhogy most fingers crossed.
Ja.
Fingers crossed.
Ja, ne sérülj meg, Rafa Klinit, Cici. Jó, úgyhogy jövünk akkor legközelebb is Petrával, addig is hallgassátok az Eurosport többi podcastjét, fent vagyunk SoundCloudon, Spotify-on, Apple Podcast-en és Google Podcast-en is. Hogyha kérdezni akartok tőlünk, akkor a Salakblog Facebook oldalán keressetek bennünket. Az eurosport.hu-n továbbra is jelentkezünk teniszes tartalmakkal, van Viber csoportunk, amire érdemes feliratkozni, egy kattintás, ingyenes az egész, úgyhogy ott sem maradtok le akkor egyetlen tartalmunkról sem. Instán is fönt vagyunk, mindenhol is, úgyhogy kövessetek bennünket, hallgassatok bennünket, olvassatok bennünket, és Petrával jövünk legközelebb is. Sziasztok!